Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Michael Jackson temetésére biztosan sokan emlékeznek, és Barack Obama 2009-es beiktatása is nagy világtörténelmi pillanat volt. Emberek milliói követték az összes kontinensen ezeket az eseményeket, melyhez a technológiai hátteret a Ustream biztosította. A világ első számú élő videó streaming szolgáltatója mögött pedig egy fiatal, innovatív magyar férfi, Fehér Gyula állt. Két amerikai társával alapították a céget, ami hamar világsiker lett. Fehér Gyula gyerekkora nem sokban különbözött a legtöbbekétől. Budapest egyik peremkerületében nőtt föl, szüleivel, nagymamájával és dédmamájával. Apja buszsofőrként dolgozott, anyukája egy fehér nemű boltban volt eladó. Kamaszként még nem körvonalazódott, mit szeretne majd csinálni, de az viszont igen, hogy valami nagyot. 28 éves korára meg is lett ez a nagy, a Ustream, amit 9 évvel az alapítása után úgy döntöttek, eladnak az IBM-nek. Ez volt akkor minden idők legnagyobb magyar vonatkozású IT felvásárlási tranzakciója. Gyula, akit addigra stabil szakmai elismerés vett körül, ezzel a milliárdosok klubjába is belépett. Ezen a ponton akár nyugdíjba is vonulhatott volna, de energiái, kíváncsisága mentén inkább új céget alapított, ez az Octagon Ventures. Eredeti ötletekre épülő vállalkozásokat támogat, tapasztalataival és anyagilag is. Ígéretes startup cégekbe fektet. A gyors észjárású, egy helyben ülni nem annyira szerető fiatal milliárdos szerint a sikerhez kell, hogy merjünk nagyot álmodni és nagyban gondolkodni. Ugyanis amit az ember nem tud elképzelni, azt megvalósítani sem lesz képes. Ez az Álmok Álmodói Podcast. Winkler Nóra vagyok. Ebben a podcastban olyan magyarokról lesz szó, akik eredeti ötleteik, tűzön vizen keresztül vitt elképzeléseik által hatással voltak az emberiségre. Miért pont nekik sikerült? Hogyan lesz valakiből világra szóló? Erről szól ez a műsor. Ebben az epizódban vendégem Fehér Gyula. De mielőtt elkezdjük a beszélgetést, fontos, hogy tudjátok. Az Álmok Álmodói Podcast azért jöhetett létre, mert nem csak mi értékeljük az innovációt. Világra szóló ötletek általában végtelen számú próbálkozás, rengeteg kísérlet és sok hibázás után születnek meg. Akkor tudunk megküzdeni a kihívásainkkal és szabadon alkotni, ha biztonságban érezzük magunkat. Az Álmok Álmodói Podcastot a Volvo támogatta, mert számukra a biztonság nem csak a közlekedésben résztvevők fizikai épségéről szól, hanem mindazt a közeget is jelenti, ami lehetővé teszi, hogy innovatív és fenntartható autókat hozzanak létre. Mi az, amit egyébként mindig nézel, vagy mindig figyelsz, amikor arról döntesz, hogy valamibe elkezd hinni, meg pénzt rakni bele, hogy vannak ilyen tök egyértelmű attribútumok, amit egy-egy ilyen projekt tud?
Mi korai fázisú befektetők vagyunk, amikor mi találkozunk egy-egy céggel, az általában annyit jelent, hogy már van egy ilyen embrionális csapat, tipikusan az alapítók, és max. Egy-két munkavállaló, aki csatlakozott hozzájuk, és épp, hogy elkezdtek valamilyen terméken dolgozni, és ha még egy-két ügyfelük is van már, az csodálatos, de nem törvényszerű sajnos. Úgyhogy ilyenkor még nem, egy egyszerű példát mondjak, nincs mondjuk nem, hogy X lezárt évük, de többnyire egy se. Nem tudunk mondjuk könyveket nézni, könyvvizsgáló jelentéseket, üzletmenet trendjeit, mert nincs még. És ezért, amit tudunk nézni, és amit nézünk is, az leginkább az, hogy ezek az emberek vajon mennyire kompetensek abban, amihez hozzákezdtek, mennyi kitartás lesz bennük, mennyi kurázsi van bennük, mondjuk mi a mi a legnagyobb kimenetel, amit el tudnak képzelni? Mert ez ilyen baromi közhelyes, de amit az ember elképzelni se tud, azt viszonylag nehéz végig vinnie. És ezért például igyekszünk azt is kitapogatni, hogy vajon mekkora becsvágy van benne, mennyire érzi azt, hogy ez majd pont neki sikerülni fog.
Nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy azt is figyeled, hogy mennyire tud nagyon nagyban gondolkozni, vagy nagyon nagyra vágyni, mert amit nem képzel el az ember, oda el se tud majd menni. De hogyha a saját történetedet nézed, miért mertél te? Vagy honnan volt a kapacitás, hogy nagyba merj gondolkozni?
Nagyon-nagyon szerettem volna valami igazán nagyot csinálni, és őszintén szólva én nem voltam mondjuk ebbe az egész videós termékötletbe bele szerelmesedve, hanem kb. Akármi jött volna, amire azt gondolom, hogy na, ez sokakat érdekelhet, akkor valószínűleg abba belevágok, és ez jött. De itt is szerintem az ötlet ez kevésbé volt lényeges, egyszerűen tudtam, hogy valami van bennem, amit így muszáj megvalósítani.
Ezt körülbelül hány éves korodtól tudtad?
Tudom. Nem voltam soha csoda gyerek, csak mindig érdekelt az üzletvilága, az, hogy itt milyen nagy dolgokat lehet véghez vinni, még akár fiatalon is, és ezt viszonylag hamar eldöntöttem, hogy nekem valami ilyesmit kell csinálnom. Én jogi egyetemre jártam, ott a második évben már tudtam, hogy én nem leszek jogász. Aztán ez az IT vonal lett az, amiből a Ustream utána kinőtt.
De honnan ismerted egyáltalán ezt a közeget?
Én mindig eléggé nerd kocka, nem is tudom, hogy hívják ezt, mindig ilyen voltam. Nem tudom, soha nem volt szemüvegem, soha nem bulliztak, mindig amúgy egy normális, átlagos srác voltam, de közben nagyon érdekeltek a számítógépek, amint tudtam én is, kikönyörögtem, hogy legyen. Aztán később már meg tudtam venni magamnak. De mindig ez volt a hobbim. Amikor jogra felvételiztem, akkor is engem igazán ez érdekelt. És aztán az első vállalkozásomat is, ami egy ilyen sima outsourcing cég volt, azt is ezen a vonalon hoztam létre. És ennyiből a Ustream-et csinálni, az nekem nem volt egy nagy váltás azt illetően, hogy mihez értek és mivel foglalkozom.
De amekkorára nőtt a Ustream, meg akikhez elért, az úgy menet közben sose... Nem is az, hogy megzavart, hanem hogy sose érezted azt, hogy hú, atya úristen.
De sokszor, persze. De emlékszem, amikor elkezdtük, és tényleg szerintem még fél évesre volt a cég, és volt egy ilyen teljesen pillanatok alatt összetákolt termék, ami ezersebből vérzett, és ezt persze nagyon jól tudtam. De elkezdték használni egész sokan, aminek meg volt az a velejárója, hogy egyre gyorsabban fogyott a pénzünk, mert nagyobb használat mellett minden többe került. Akkor voltam életemben először Amerikába, és ott ilyen úgynevezett üzleti angyaloktól gyakorlatilag egy-két hét alatt összejött összesen $2 millió. És jöttem haza a repülőn, és azon gondolkoztam, hogy úristen, vadidegen emberek ide adtak nekünk $2 millió, gyakorlatilag puszira. És most mi lesz? Most már ezzel tényleg komolyan kell foglalkoznom, mert ez eddig egy ilyen hobbiszerű projekt volt, és akkor most ideadták ezt a pénzt, nyilván azt várják, hogy mi ezzel majd valami nagyon komolyat csináljunk. Úristen! Meg hogy lehet így odaadni ennyit valakinek? Azt tudom, hogy ennél kevesebbre odaadnak sokkal többet, ahogy van. De igen, és aztán rengeteg ilyen pillanat volt, amikor valami nálunk jóval nagyobb névvel, vagy céggel működtünk együtt, vagy amikor nagyon nagyra nőtt a cég, és már több százan voltunk, és tudtam, hogy ezeknek az embereknek a megélhetése most tőlem függ. De azért, ha őszinte akarok lenni, akkor ezt akartam valójában, csak lehet, hogy előre nem gondoltam végig minden részletét, hogy ez majd mivel fog járni.
Mármint az ezt akartam, az azt jelenti, hogy ezt a méretet, ezt a nagyságot, ezt a hatást, így érted?
Igen, és persze az ezzel járó felelősséget, amit szerintem el kell fogadni, meg nem sopánkodni rajta, hogy jaj, úristen, most emiatt ennyi munkám van, meg ennyi izgulni valom, hogy adok fizetést, meg mi lesz jövőre, meg nem is tudom. Azért ez rengeteg, aki mondjuk probléma megoldó beállítottság, annak rengeteg örömet okoz egy ilyen szakma, de azért van, amikor mások a jobb.
Szerinted abba, ahogy ebben a helyzetben tudtál viselkedni, meg hogy kitaláltad magadnak ezt, hogy valamit, ami nagy, és aztán el is mentél oda, ahova, ami már elég nagy, abba az, hogy úgy nőttél föl, hogy a családod nagyon, nagyon ott volt veled, több generáció együtt, ami manapság már annyira egy ilyen vágyott, régi módinak számító állapot, miközben szerintem irtózatosan jó, és nagyon hasznos úgy gyereknek lenni, hogy ott vannak a szüleid is, és a nagyszüleid is. Az benne volt?
Nem.
Nem?
Nem.
Sőt, hanem, hogy pont nem?
Szerintem nem. Én nézd, tudom, ez a jót vagy semmit, de nem, a családfő, amíg élt, a dédanyám volt, egy ilyen kis vidéki mokány nő, de nagyon kemény volt, nagyon-nagyon kemény. Tehát nem volt senki részéről a visszapofázás, meg a vasárnapi templom, az nem egy opcionális program volt. Szóval, hogy is mondjam, biztos nagyon jó, amikor több generáció együtt él,
de
én például most nagyon örülök annak, hogy a szüleimmel úgy jó a kapcsolatom, hogy nem élünk egy fedél alatt, és szerintem nekem jobban működik az, hogy nem él együtt több generáció. És például nekem az egy komoly motiváció volt, amikor rájöttem, hogy mivel a családom nem olyan hátterű volt, hogy most nem tudom én kész egzisztenciával lépjek ki az életbe, tehát nekem egyértelmű volt, hogy ha akarok valamit, akkor azt meg kell csinálnom magamnak, kész. Ennyiből egyszerű volt a dolog. A másik oldala viszont, hogy nem volt rajtam olyan teher, amit láttam mondjuk a jogi egyetemen sok évfolyamtársamnál, hogy anyu közjegyző, vagy apu ügyvéd, vagy nem tudom, és szegénynek gyakorlatilag le volt játszva az élete. Egy nagyon kényelmes élet várt rá, de egy komoly elvárással, hogy ő majd ezt szépen átveszi, továbbviszi, stb. Nekem nem volt semmi ilyesmi, és ennyiből én dönthettem el, hogy mit kezdek magammal. Ennek örülök. Szerintem ez inkább benne volt.
Mondtad az előbb, hogy mindig valami számítástechnikai dolgot kértél, és aztán egy idő után tudtad is venni magadnak, hogy amikor először tudtad venni magadnak, az egy nagyon emlékezetes pillanat?
Hát nincs így egy darab pillanat, de amikor mondjuk elkezdtem dolgozni, és így meglett a viszonylagos anyagi függetlenségem, az egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Amikor tudtam, hogy most jó, nyilván nem volt sok pénzem, persze, de hogy azok az ilyen viszonylag alacsony igényeim, amik voltak, azokat én magamnak elő tudom teremteni, és nem kell senkitől se kérnem semmit ahhoz, hogy azok teljesüljenek, és ez egy jó érzés volt, én szeretek önálló lenni.
Amikor a YouStream elindult, és egyre nagyobb lett, és látszott, hogy ez egy nagyon nagy világra szóló történet, akkor sose kötöttél hozzá annyira érzelmileg, hogy el se tud képzelni, hogy egyszer nem ebbe leszel?
Azért reméltem, hogy egyszer nem ebbe leszek, mert sajnos ez a startup cég, mint műfaj, ebben benne van az, hogy aki még 20-30 év múlva is ugyanazt a céget csinálja, az valamit nem csinált jól. Ez most tudom, hogy elég furcsán hangzik.
Igen, ez fejtsd is ki.
De a legtöbb ilyen cégnek az előre elrendeltetett sorsa, hogy vagy egy ponton bedől, a többsége egyébként bedől, vagy egy ponton, tipikusan olyan 5 és 10 év közötti időhorizonton a többséget, megveszi egy nagyobb hal, ez történt például velünk, vagy kimegy tőzsdére. Tipikusan az alapítók inkább az utóbbi esetben szoktak maradni, tehát itt tőzsdei cég teljesen más. Sokkal több szabály van, sokkal körülményesebbek bizonyos dolgok, nem feltétlenül könnyebb kimenetel az se. Emiatt sejtettem azt, hogy ez valószínűleg egy 10-15 év lesz az életemből. Tehát ez nem egy olyan cég, mint mondjuk egy termelővállalat, hogy valaki megalapítja 30 évesen, és akkor 65-70 évesen már ott nézik a gyerekei, hogy akkor mikor adja át, de ő még nyomja. Ezek a cégek nem ilyenek szoktak lenni.
De miben? Tehát ezt régen sokat gondolkoztam, hogy miért hívnak egy céget startupnak, pusztán azért, mert az elején van. Hogy, miért, az miért, milyen kategória, milyen minőség? És az, hogy te is azt mondod, hogy az baj, hogyha 30 év után még mindig ugyanazok az emberek csinálják. Miért nincs ebbe benne az, hogy ez egy ilyen sok generációs, dinasztikus sztori lesz?
Jót kérdezel. Szerintem nyilván az a jellemzője, ami megkülönbözteti mondjuk az ilyen hagyományosabb vállalkozásoktól, az elsősorban az, hogy nem apránként organikusan növekedik, hanem szándékai szerint, aztán vagy összejön, vagy nem, de nagyon gyorsan. És ahhoz, hogy ezt a nagyon gyors növekedést elérje, ahhoz külső tőkét hoz be. Tehát nem azt csinálja, hogy megtermel X üzleti eredményt, és amit tud, azt visszaforgatja, és így növekszik fokozatosan, hanem a még a kanyarba se lévő árbevételének megfelelő X évnyi összeget behoz külső tőkéként, ezért nyilván cégrészesedést ad át befektetőknek, és megpróbál ebből, mint valami szteroidokkal kvázi, nagyon gyorsan, nagyon nagyra nőni. És egyébként a túlélési esélyük az szerintem nagyon hasonlít arra, mint hogyha, nem tudom én, 5-6 éves gyerekeket elkezdenénk növekedési hormonnal tömni. Bizonyos szempontból nem normális az, hogy mondjuk egy cég, ha jól jön ki a lépés, akkor kezdje mondjuk egyik évben 4-5 fővel, a következőben legyen 25-30 főn, a rákövetkezőben 125-ön. Mi ezt megcsináltuk, és nem sokon múlott, hogy párszor darabokra hulljunk szét. De ez talán a startupnak a legérdekesebb jellemzője, ez az önként vállalt, nyaktörő növekedés.
De minden jelző, amit használsz, és minden analógia, amit hoztál, az valahogy olyan nem kelt jó érzéseket. Tehát azt mondta, hogy ez nem organikus, olyan, mint hogyha egy 5-6 éves gyereket növekedési hormonnal tolnának, hogy van egy ilyen irracionálisan gyors tempójú növekedés, hogy tulajdonképpen akkor ezt a fajta bizniszt azt csinálja, aki erre alkatilag képes?
Igen, valószínűleg minden olyan bizniszt azt csinál, aki arra az adott bizniszre alkatilag képes, de hogy elmondjam, hogy szerintem miért érdemes ezt csinálni, azért, mert nekem nem lett volna, legalábbis nem láttam, hogyan lenne esélyem néhány év alatt egy $10 millió árbevételű céget fölrántani a semmiből. Tényleg a semmiből. Szerintem, ha valaki mondjuk nem akar évtizedekig egy organikus cégépítést csinálni, mert teszem azt türelmetlen, mint például én, és szeretne nagyobb kockázat mellett potenciálisan gyorsabban több eredményt elérni, annak ez egy jó út lehet, mert nagyon össze tudja benne sűríteni az időt ezáltal.
De ha azt mondod, hogy türelmetlen vagy, akkor mi volt benned? Tehát azt gondoltad, hogy egy cég felépítésére nem szeretnél ilyen lassú, hömpölygő módon évtizedeket adni, hanem ez történjen meg a maximális növekedés a minimális idő alatt, és utána lesz időd mire?
Igen, ezt mostanában találom ki. Hát nézd, hát nem tudom, volt bennem bőven ambíció, becsvágy. Mikor elkezdtem a Ustream-et, 29 voltam, már nem sok, de nem is kevés, és úgy voltam vele, hogy a franc tudja, hogy nekem, nem tudom én, 40-50 évesen mennyi energiám, meg kitartásom lesz ez, meg mondjuk leszek-e olyan élethelyzetben, hogy a vállalkozás lehessen az első prioritásom, és akkor úgy voltam vele, hogy ha van egy lehetőség arra, hogy tényleg maximálisan oda tegyem magam, és megnézem, hogy van-e értelme, akkor azt meg kell ragadni.
Tulajdonképpen ez egy tök érett gondolat, és nem akartam kritikus lenni ezzel az egész startup világgal, csak valahogy visszatükrözni, hogy hangzik, amiket mondtál, de hogy egy olyan családban nőttél föl, most kivesszük a kicsit kemény nagymamádat, ahol a szüleid, ahogy mindenki abban az időszakban, vagy az emberek zöme, minden nap elmentek dolgozni, és gondolom a nyugdíjazásukig, csinálták ugyanazt. A jogi egyetemen találkoztál egy csomó olyan példával, ahol ilyen nagyon lezsírozott utakat kínáltak egy csomó gyereknek, de azt, ami amúgy egy luxus szuper élet, hogy az elejét megtolod, és utána lassan van időd, van pénzed, van módod így kiélvezni, ahhoz ki volt a fejedben modell? Kit láttál, aki így él, hogy ez tetszett?
Csak ilyen nagyon távoli példáim voltak, de ezek nem is modellek igazán, csak inkább úgy mondom, egy példák, amik megragadták a fantáziámat, mert megmutatták azt, hogy ez lehetséges, vagy legalábbis van a világon pár ember, akinek sikerült. Pont szerintem az indulásunk előtti évben adták el, azt hiszem, a YouTube-ot és a MySpace, utóbbira szerintem csak bizonyos kor fölött emlékszik bárki, de hogy akkor ezek nagyon komoly hírek voltak, és így kicsit felnyitotta a szememet az, hogy ezt lehet. És itt vannak ezek a nálam csak pár évvel idősebb emberek, és ők már ennyi idős korukra ezt így elérték, és hát nekik is két kezük van, meg két lábuk, pont mint nekem, akkor lehet, hogy valami hasonlóval meg lehet próbálkozni. Meg tudod, ha az ember megpróbál valamit 29 évesen, és pár év alatt kiderül, hogy nem jött össze, akkor még mindig lehet csomó minden más csinálni. Viszont ha nem próbáltam volna meg, akkor lehet, hogy most itt ülnék, és azon lamentálnék, hogy hát azért a fene vigye el, mégiscsak lehet, hogy bele kellett volna vágni.
Mondjuk neked a kudarc tűrő képességed az elég jó.
Nem szeretek kudarcot vallani, de általában mindent megteszek, hogy ne legyen ez.
De hogy olvastam egy mondatot tőled, most lehet, hogy ezt meg is fogom. Igen, itt is van előttem. Az, hogy a padlón vagyunk és ránk számolnak, az csak annyit jelent, hogy amíg 10-ig nem ér el a számolás, addig van esélyünk fölkelni.
Nyilván minden vállalkozásban, a milyenképpen biztosan rengeteg ilyen üzleti halál közeli élményem volt. De mindig úgy voltam vele, hogy amíg nem adom föl, addig nem veszítek. Ez nem igaz egyébként, tehát előállhatnak olyan helyzetek, amikor teljesen mindegy, hogy az ember fel akarja adni, mert mások eldöntik helyette, de nem voltam hajlandó elfogadni, amikor éppen úgy nézett ki, hogy most aztán tényleg összecsapnak a hullámok, akkor valahogy még kitaláltam valamit, hogy mit lehet. Szerintem nagyon sok cégnél, akik valahová eljutnak, valami jó kimenetelig, ez lehet, hogy talán a fele is összességében, hogy nem szabad bedobni a törölközőt önként semmilyen helyzetben. Nekem ez sokat segített. Azt hiszem, ennyit akarok ezzel mondani, hogy bennem volt végig ez a Dafke hozzáállás, hogy nem tudom hogyan, de én ezt meg fogom csinálni, és kész.
De ez a Dafke, ez szerinted hol és mikor képződött meg benned?
Nem tudom, valószínűleg egész egyszerűen viszonylag makacs vagyok, vagy hát tudom, hogy ez vagyok, legalábbis a barátaim szerint igen. Ha fejembe veszek valamit, akkor viszonylag nehezen fogadom el, hogy ne az legyen. Hatalmas élmény velem nyaralni.
És akkor egy ilyen nagy űr volt a Ustream eladása után egy darabig?
Furcsa volt nagyon, persze. Nagyon furcsa volt. Nem volt bennem egy pillanatig se ilyen, nem tudom én, önhazugság, hogy jaj, ezt nem kellett volna, miért csináltam ezt, mert ezt várták tőlem a befektetőim, valahol én is emiatt kezdtem el, tehát fölösleges lett volna magamnak azt mondani, hogy nem ezért csináltam. De ugyanakkor viszont mégiscsak én hoztam létre ezt a helyzetet, hogy mindannyian mondjuk részvényesekből alkalmazottak lettünk egy jóval nagyobb szervezetbe, aminek egy saját kultúrája volt, nyilván teljesen más, mint a miénk, és ehhez alkalmazkodni, meg idomulni kellett. És mindezt úgy egyébként, hogy én egy egyetem melletti munkát leszámítva, én soha nem dolgoztam másnak. És akkor bekerültem egy szervezetbe, egy nagyon jó, nagyon jól megbecsült pozícióba, de én ott úgymond másnak dolgoztam, és ez nagyon furcsa volt. Úgyhogy ezen kellett dolgoznom, hogy akkor igen, még itt ülök, igen, még ugyanazok az emberek vesznek körül, ugyanaz a szék, ugyanaz az iroda, de ez már nem ugyanaz a cég. És hát ez idő volt. de egy, nem csak nekem, tehát mindenkinek, aki ott volt. Tehát a többiek ugyanúgy keresztül kellett, hogy menjenek ezen, és ja, ez nehéz. Meglepően nagy lelki teher tud lenni még egy ilyen jó kimenetel is.
Sokat olvasol egyébként?
Sokat, igen. Általában a történelmi és üzleti témájú könyveket olvasok. És a történelmiből is azt, ami, tudod, nem a X korszakba kitaláltunk egy sztorit, még ha nagyon jó is, hanem azt, ami jelenállás szerint azt gondoljuk, hogy tényleg történt. Jó esik kicsit elalvás előtt valami mást olvasni, nem az e-maileket pörgetni folyton. És így mindig rávilágít arra, ez most hülyén fog hangzani, hogy milyen jó dolgunk van, és milyen jó időben születtünk, mert azért el van kényeztetve most a mi korunk. Azt gondoljuk sokszor, hogy nehéz, de valójában állati jó dolgunk van, és szerintem kicsit jobb az élet, hogyha ezzel tisztában vagyunk.
Az Octogon Ventures, amit már pár éve csinálsz, az megadja azt a fajta dopamin őrületet, amit korábban minden nap, minden órában éreztél?
Én már nem akarom azt a dopamin őrületet. Sokkal jobban szeretnék egy fenntartató egyensúlyt az életemben. Nekem most az Octogon arra nagyon jó, hogy ami tudást meg tapasztalatot összegyűjtöttem, azt tudom kamatoztatni, de az operatív részét azt nem én csinálom, hanem olyan emberek, akik most vannak ott, ahol én voltam mondjuk 10-12 éve, és jól csinálják, és megvan bennük a becsvágy és az energia. És így egyszerre több ilyen céggel tudok dolgozni, nem csak egyel, mint a sajátomat vinném. Úgyhogy nekem most ez egy nagyon jó átmenet azután, az élet után, amit leadtam.
Olyan érdekes, harmadszorra mondod a becsvágyat, és már a másodiknál elhatároztam, hogy meg fogom kérdezni, hogy mit értesz ez alatt.
Bármit, hogy valami jót, valami jelentőset az ember létrehozzon a semmiből. Olyan rövid ez az élet, olyan hamar elmúlik, és én nem szeretek unatkozni. És olyan jó, hogyha az ember valamit kezd az idejével, amiben örömét leli. Meg van abban valami nagyon ilyen bizsergető, tudod, amikor kitalálsz valami hülyeséget, hogy most játsszuk azt, hogy van ez a cég, és ezt csinálja, és sokan használják, meg hisznek benne, és nagy siker lesz, és mit tudom én. Mint az oviban, amikor próbálod beoltani a többi gyereket, hogy játsszák azt, amit te szeretnél. És aztán így valami megvalósul ebből, és így létrejön. És néha nem hiszed el, hogy ezek tényleg azt gondolják, hogy én tudom, hogy mit csinálok. Hát most találom ki folyamatosan egyik pillanatról a másikra a mesét. Szerintem ez jó. Ez izgalmas.
De ebben van egy kicsit ilyen James Bondos átverős, nem tudom milyenes. Tehát mint hogyha az része lenne az izgalomnak, igen, hogy kifele mutatsz valamit, egy nagyon magabiztos, egy minden tudói szerepet, és közben belül azon röhögsz, hogy hát ez nagyon távol van a valóságtól.
Szerintem a legtöbb vállalkozó így működik. Valójában senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő. Történik egy csomó minden, mint a Monopolyban, amikor a szerencsekártyákat húzza fel az ember, és a jó vállalkozó az képes újra meg újra adaptálódni a helyzethez. És szerintem ebben nincs semmi rossz. Nekem az lenne a gyanús, hogyha valaki kiállna és azt mondaná, hogy ő pontosan tudja, hogy a következő 5 évben a világban és az ő üzletének a területén mi fog történni, és itt van a terv minden eshetőségre. Nem. Nincs senkinek terve minden eshetőségre, hanem aki igazán alkalmas erre, az meg fogja találni minden esetben azt, hogy hogyan vigye előre a szekeret.
Mikor a Ustream-et eladtad, és oké, hogy annak egy részét a mostani vállalkozásodba raktad el, de hogy az nagyon sok pénz. És egyáltalán nem érződsz egy olyan embernek, mint akit a pénz úgy nagyon izgatna. Tehát nem ilyen szupermárkás ruhákba ülsz, nem sugárzol egy olyan, nem tudom, életmódot, ami nagyon arról szólna, amit az ember úgy pénzzel meg tud magának vásárolni.
Kedves, hogy ezt mondod, de tehát szeretnék mindenféleértést eloszlatni, én szeretem a pénzt.
Gondolom.
És inkább legyen több, mint kevesebb, de fura dolog ez a pénz, mert van egy csomó ember a világon, nagy részüket nyilván nem is ismerem, akinek sokkal több pénze van, mint nekem. Sokkal-sokkal több. De tudod, amikor azt látod, hogy az egyik, akinek nem tudom mennyi van, most a másiknak egy picivel több lett, láthatóan belebetegszik, akkor most elkezdik építeni az űrhajóikat, az egyiké ekkora, a másiké amakkora, és akkor akinek a kisebb űrhajója van, az valószínűleg nyomorultul érzi magát. Szerintem azt el kell fogadni, hogy akinek mindig több lesz, meg szebb lesz, meg nagyobb lesz, meg majd nem az első osztályon utazik, hanem a privát jettel, meg a nem tudom mivel. Én úgy vagyok vele, hogy megvannak azok a dolgok, igen, jól látod, a ruházat nem tartozik ezek közé, de megvannak azok a dolgok, amikre én szeretek költeni, azokra költök is, tehát ketyerék, utazás, azokra sok pénzt elköltök. És vannak olyan dolgok, amikből meg egy bizonyos minőség fölött nekem már nem számít, hogy mi van ráírva, vagy mennyibe került, és a barátaim meg már megvannak, igazság szerint nem kell őket semmivel se elkápráztatni, vagy nem tudom, hogyan hatni rájuk. Úgyhogy, ja, én szerencsés vagyok, mert van annyi pénzem, amennyire szükségem van, és ez nekem oké. De nyilván dolgozom rajta, október is erről szól, hogy legyen még több, de nincs okom panaszra.
Amikor úgy döntötök, hogy beszálltok egy vállalkozásba az Octagon Ventures-el, akkor biztos vannak olyan helyzetek, amikor valamit így mondani kell azoknak a fiataloknak, amiben talán látod egykori önmagadat is, vagy tanácsolni úgy általában embereknek a vállalkozáshoz való viszonyról. Akkor mit szoktál mondani, hogy mi az, ami szerinted ebben a legfontosabb?
Ilyen nagyon magvas tanácsot azért nem szoktam adni, mert a tapasztalatom az, hogy mindenkinek megvan az útja, nem akarom rájuk erőltetni azt, ami nekem működött, mert láttam egy csomó másik vállalkozót, aki kicsit vagy nagyon máshogy csinálta. És tudom, hogy ez nem úgy működik, hogy van egy darab recept, és akkor azt kell végrehajtani. Mint amikor az emberek olvassák ezt a sikeres emberek 6 izéje, nem tudom, és akkor reggel 4-kor már föl kell, és elolvas 3 könyvet reggelire. Azon gondolom, hogy úristen, egész nap használhatatlan lennék, ez kizár dolog. De hogy így, tehát hogy mindenkinek szerintem meg kell találnia azt, ami az ő saját receptje tud lenni, de nyilván mindenben igyekszem nekik segíteni, de azt hiszem a legfontosabb, amit szoktam súlykolni, az, hogy nagyon nagyban érdemes csak gondolkozni, és ehhez igazítani azt is, hogy az ember mit érez elképzelhetőnek mondjuk a saját cége életútját illetően. Általában ezt igyekszem átadni, és ez nekem is egy tanult dolog volt, nem olyan, amivel készen érkeztem.
Még egyet mondj meg, hogy abban, hogy ezt felépítsd, megcsináld, eladd, újba kezdj, és ennek a mindennapos, mindenórás működése, hogy mi adja hozzá a biztonságérzetet?
Most már azért nyilván jóval nagyobb biztonságérzetem volt. A Ustream alatt gyakorlatilag a teljes papíron létező vagyonom egy darab totál illikvid cégnek a ki tudja mennyit érő részvényeibe volt. De ez oké volt akkor is. És igazság szerint nekem annyi a célom mindennel, amiben belekezdek, hogy élvezzem, hogy örömömet lejjen benne, hogy izgalmas legyen, hogy legyen valamiféle számokban mérhető mércéje a sikernek, ami kijöhet belőle. Végső soron nem szeretek unatkozni, és azért csinálom ezeket a dolgokat, ha teljesen őszinte akarok lenni.
Fehér Gyula Amerikáig ment, hogy megvalósítsa álmát. Szerinte nincs olyan, hogy recept a sikerhez, de az álmok fontos dolgok. Érdemes nagyban gondolkodni és folyton próbálkozni. Mert ha nem próbáljuk meg, mondja, akkor egyszer csak ott fogunk állni, azon gondolkozva, hogy mégiscsak bele kellett volna vágni. Ez volt az Álmok Álmodói Podcast. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a többi részt is. Az epizód szerkesztője Lang Orsi. A showrunner Orsós Lajos. A hangmérnök Kozma Ádám. A zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs. A producer Hampuk Richard. Winkler Nórát és az Álmok Álmodói podcastot hallottátok. Koprodukciós partnerünk a Millenáris Nonprofit Kft. A műsor, a biztonságos alkotás és az innováció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Beaton. Ez egy Beaton podcast.